Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek, ez a Kontemplatívok első évadának 22. epizódja. Gondolkodunk tovább a jövőről, és most szeretném a jövőnek, a fejünkben élő elképzelt jövőnek a pozitív oldalát is megragadni. Hogyan kreálhatunk az elképzelt jövőnkből erőforrást? Hogyan lehet az valamilyen módon lehetséges, hogy a jövőnknek az elképzelése az ne szakítson ki bennünket a jelen tudatosságból, ne fosszon meg bennünket a jelenlétnek az erőforrásától és örömétől, hanem ezzel ellentétben pontosan, hogy megerősítsen minket benne. Hogyan lehetséges így előre gondolni a jövőre? Beszéljünk most egy kicsit erről, tehát a jövőről, mint erőforrásról, a jelenünk kapcsán. Hogyan lehet boldogabb a jelenünk a jövő előrevetítésével? Talán az első és legevidensebb dolog és kijelentés, hogy amikor azt mondjuk, hogy amikor egészségesen látjuk az útnak a végét, amikor egészségesen látjuk a célt, akkor kijelenthetjük, hogy a cél az erőt adhat az úthoz. Amikor látom a folyamatnak a végét, és ez a folyamat vége, ez nem azt jelenti csupán, hogy valamin végre túl leszek, hanem a folyamat vége azt jelenti, hogy elérek egy célt. Ez egy pozitív érték. Valami fajta kincs vár az útnak a végén. Van egy célom. És a célnak ez a fajta, szemlélése erőt adhat ahhoz, hogy a jelenben tegyem a lépéseket azon cél felé. Nagyon nagy dolog, amikor valaki látja a célt, látja, hogy mifelé szeretne haladni, hogy annak az útnak a végén mi az, ami vár bennünket. És amikor ezt a jövőbeli dolgot, mert ez még nincs itt a jelenben, ezt a jövőbeli célt mégiscsak valahogy egészségesen elképzeljük magunknak, akkor ennek lehet egy olyan ereje, amely nem, hogy elvenné a jelennek az örömét, nem, hogy megfosztana bennünket a jelenben a motivációnktól, hanem pontosan erőt, motivációt, önbizalmat ad ahhoz, hogy a jelenben megtegyem azt a lépést, amit meg kell tennem. Mert ez tudjuk ennyire egyszerű, a jelenben csak egy lépést tudok tenni. Legyen ez nagy lépés, legyen ez közepes, vagy legyen ez kis lépés, mindegy, mindig egy lépés van előttünk. Nem tudunk 2-3 lépést egyszerre megtenni, mindig csak egyszer egyet tudunk megtenni. De mondtuk, hogy megtörténhet az a veszély, hogy egyetlen egy lépés sem teszünk előre, sőt, még az is megtörténhet, hogy visszafelé lépegetünk. Ellenben, amikor látjuk a célt, az elképzelt jövőnkben látjuk, hogy mifelé akarunk menni, akkor ez erőt adhat ahhoz, hogy azt az egy lépést, amiről tudom, hogy most, ebben az én jelenlegi történelmi helyzetemben, ebben a pillanatban, nekem most ezt a lépést kell megtennem ahhoz, hogy a célhoz közelebb kerüljek. Mondom, lehet ez a lépés bármilyen nagyságrendű. Nem kell mindig óriási lépésekre gondolni itt. Lehet csak egy pici, apró lépésről van szó, de most tudom, hogy ezt kell megtennem. Keresztes Szent János nagy misztikusunk fogalmaz így egy ilyen lelki mondatában annyira szépen, hogy teljesen mindegy, hogy a madár az vasláncokkal vagy egy vékony cérnaszállal van megkötve. Se így, se úgy nem tud repülni. És lehet, hogy most bennünket éppen nem vasláncok tartanak fogva, hanem csak egy cérnaszál, de amíg az nincs elvágva, addig nem tudunk repülni. És látjátok, lehet, hogy csak egy apró lépést kell tennünk, lehet, hogy csak egy kis döntést kell meghoznunk, ahhoz, hogy az úton előre tudjunk lépni. És hát igen, a célnak a szemlélése, egy jövőbeli célnak a szemlélése, erőt és motivációt adhat ahhoz, hogy az úton járjunk, hogy ne adjuk fel az úton járást, hogy mindig megtegyük az apró lépéseinket, vagy meghozzuk a nagyobb döntéseinket, ha kell. És mi lehet ez a cél? Most mondjuk így konkrétan a spirituális életben, vagy mondjuk így, hogy az életszentség felé vezető úton mi lehet az a cél, amit reálisan elképzelhetünk keresztény életünkben, spirituális életünkben, a szemlélődő úton mi a cél? Fogalmazzuk meg ezt így ezzel a kérdéssel, hogy mi válhat még belőlem? Hová tudok én még fejlődni? És ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és amikor magunknak erre választ adunk, és a válaszsal elképzeljük azt, hogy igen, belőlem még sok minden válhat. Én még sok mindenben tudok fejlődni és alakulni. Nem vagyok készen. Nem érkeztem meg. És ugye tudjuk nagyon jól, soha nem fogunk megérkezni, soha nem leszünk készen egy bizonyos értelemben ebben az életben. Mindig úton leszünk, a fejlődés mindig tart, mindig lesz még hová fejlődni. Nem lesz olyan, hogy elérkeztünk a fejlődésnek a végére. És ezért ugye, hát például olyan gyónásokban, amikor az kerül elő egy gyónó részéről, hogy hát igazából kiderült, hogy neki már nincs hova fejlődni. Tehát elérkezett a szeplőtelenség, a bűntelenségnek az állapotába, ezt olyan alázattal megvallja, és kiderül, hogy hát innen már igazából már nincs nagyon tovább. És ez hát kicsit olyan tragikomikus, amikor valaki bizonyos vallásgyakorlati eszközeinek a használata miatt úgy gondolja, hogy már nincs hová fejlődnie. És tudjuk, hogy a szentek, misztikusok, az alázatos emberek, az önismerettel rendelkező emberek nagyon jól tudták, hogy mindig van hova fejlődni. A fejlődés útja végtelen. A fejlődés útja sosem áll meg. Mindig van egy következő epizód, mindig van egy következő szakasz. Akárhány évesek is legyünk, vagy akárhány éve gyakoroljuk a spirituális életet, mindig van hova fejlődni. És most mondom ezt egy egészséges módon magunknak valahogy elképzelve, hogy mi lehet az a következő lelki szakasz, ahová én fejlődni tudok? Mi válhat még belőlem? És ha nem tudunk konkrétan erre válaszolni, mert nehéz elképzelnünk, hogy mi válhat még belőlem, hogyan alakulhatok még át, hogyan változhatok még meg, milyen irányban alakulhatnak még a képességeim, milyen irányban alakulhat még a személyiségem, milyen új attitűdöket tudok még birtokolni. Ha nem tudunk erre válaszolni, akkor hát nézzünk azokra a személyekre, akiket elvileg pontosan azért kaptunk, hogy nekünk ezt a bizonyos célt mutassák. Hogy nekünk ezt a bizonyos célt nagyon vizuálisan, nagyon megfogható módon láttassák. Kik ezek a valakik? Nem, de a szentek pontosan ezért lennének az életünkben, és hogy elvileg a szenteket pontosan ezért kapjuk, hogy modellek legyenek számunkra, tükrök legyenek számunkra abban, hogy nézd meg, hogy mi válhat még belőled. Nézd meg, hová lehet még fejlődni. És a szenteknek eme szemlélése nem kisebbségi komplexussal kéne, hogy eltöltsön bennünket, hanem pontosan önbizalommal, motivációval, erővel, hogy ha nekik sikerült, akkor nekem is sikerülni fog. Látom az ő életükben a célt, ami felé mehetek. Én is lehetek ilyen. Én is válhatok ilyenni, én is alakulhatok ennyire át, mint ők. És tudjuk, nagyon-nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy engem is szenté kell majd avatni. Nagyon fontos szétválasztani a szentséget, az életszentséget és a szenté avatást. Ez két külön dolog. Nem minden szent van szenté avatva. Ez azt hiszem evidencia, de mégis ezt sokan nem tudják, és amikor arról beszélünk, hogy kövessük a szenteket, és szemléljük a szenteket, akkor valakinkben már is, egyébként mondom bizonyos szempontból jogosan, felágaskodik egy ilyen lázadás, hogy de hát én hogy törekedjek erre? Hát majd arra törekedjek, hogy majd engem is szenté avassanak? Nem a szenté avatásról van itt szó. Ezt tegyük egészen félre. a szentté avatott szentek azok, akiket az egyház elénk állított, mint követendő példákat. De mondom, nem minden szent van szentté avatva, és nekünk, amikor az életszentségre törekedünk, vagy amikor a szenteket alapul és például vesszük, akkor nem az kell eszünkbe jusson, hogy de hát ki vagyok én, hogy majd engem is szentté avassanak. Nem a szentté avatásról van szó. A szentek példájából inspirációt és motivációt meríthetünk, amikor szemléljük az ő életüket, és szemléljük azt, hogy honnan, hová jutottak el, és ez is iszonyúan fontos, hogy a szentek nem szentekként születtek. Ha a szenteket úgy valóban és igazából megközelítjük, főleg az alapján, amit ők mondtak saját magukról, akkor látjuk, hogy ők is épp olyan fejlődési utat jártak be, mint mi. Nekik is ugyanúgy megvoltak a gyerekcipőik, a függőségeik, a szorongásaik, a sötétségeik, minden butaságuk megvolt, ami nekünk is. Minden határoltságuk, ami nekünk is. De fejlődtek. És nagyon jó ezt látni bennük, nagyon jó így szemlélni őket, hogy a szentek életében ott van egy fejlődési út. Kinek így, kinek úgy, de mindenki fejlődött, és senki nem szentként született. És amikor ezt a fejlődési utat szemléljük az ő életükben, akkor már is motivációt kaphatunk ahhoz, hogy akkor igen, mi magunk is tegyük a magunk is lépéseit, és a szentek életét szemlélve, akkor pontosan eltölt minket ez az önbizalom, hogy én is válhatok ilyenné. Ha nem tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy hová tudok még fejlődni, és mi válhat még belőlem, akkor nézzem meg azoknak az életét, akiknek az életében ez a bizonyos fejlődés nagyon erősen megvalósult. És kicserélődtek, és megváltoztak, és gyógyultak, és stb. Akik bejártak az életükben nagyon komoly lelki szakaszokat. Nézzük meg, hogy mi lett belőlük. És ez, amikor ezt látjuk, ez bennünket a jelenben önbizalommal tölthet el, hogy aha, akkor én is teszem a lépéseimet, és nem kell semmitől félnem, mert itt vannak előttem emberi példák, akik ugyanúgy gyarló, törékeny emberek voltak, mint én, de tessék, mit tettek ők? Az apró lépéseket. Jártak az úton, nem adták föl, még akkor is, hogyha ők is követtek el hibákat, még akkor is, hogyha ők is egy csomót szenvedtek, még akkor is, ha az ő életükben is ott volt egy csomó sötétség, tették a lépéseket. És amikor valaki teszi azt, ami rajta múlik, teszi ezeket az apró lépéseket, akkor látjuk, hogy hova juthat. És egyébként megint csak zárójelbe teszem hozzá egy kicsit olyan fájdalmasan, hogy ugye az egyházi közhangulatban nyilván azt érezzük nagyon sokszor, hogy hát a szenteket pontosan ezzel ellentétesen szoktuk bemutatni. A szenteket úgy szoktuk például állítani, hogy hát te sosem leszel ilyen. Te aztán soha nem fogod elérni ezt a szintet. Te fasorba sem vagy a szentekhez képest. És ezt tudjátok, nem a szentek mondják, a szentek maguk sosem mondtak ilyet, hanem mik vagy kik közvetítik ezt? Hát a szentekről szóló, bizonyos lelkiségi szemszögből megírt életrajzok, élettörténetek, olyan jámbor könyvecskék, ábrázolások, képek, szobrok, filmek, akár, amelyek beállíthatnak egy olyan képet nekünk a szentekről, amely teljesen idealizált. Ugye a szenteket nagyon-nagyon könnyen idealizáljuk, és az egyházban tudjuk, hogy ez a barokk kornak van egy ilyen szent kliséje, amely mai napig azt hiszem hat a szentekkel kapcsolatos elképzeléseinkre, hogy a szent az tökéletes, a szent hibátlan, és a szent az általában látomásos, elragadtatásos, ördögűzős, gyógyítós, rendalapítós és minimum, ugye szerzetes vagy szerzetes nő vagy pap, ugye laikus szentek, hát sajnos mennyiségileg is nagyon kevesen vannak, szenté avatva vannak kevesen, és hogy közülük volt megszámlálhatatlanul sok szent, abban egészen biztos vagyok. Tehát látjátok, a szentekkel kapcsolatos ábrázolásaink, a szentekről szóló ilyenfajta hagiográfiák, mennyire legátolhatják bennünk ezt az önbizalmat, és megakadályozhatják bennünk pontosan annak a gyümölcsnek a kifejlődését, amiért a szenteket magukat kaptuk. Megint csak fölteszem a kérdést, milyen Isten lenne az, aki azért ad nekünk ilyen szenteket, hogy állandóan kisebbségi komplexust gerjesszen bennünk. Hogy több száz ilyen emberkét elénk adjon, akin keresztül Isten azt mondhatja nekünk, hogy figyelj, te sosem leszel ilyen. De ne is álmodj erről. Milyen Isten lenne ez? És nyilván tudjuk, hogyha egy szerető Istenről beszélünk, akkor ő ezeket a példákat nyilván nem a kisebbségi komplexus miatt adja nekünk, hanem pontosan azért, hogy gyógyuljunk a kisebbségi komplexusból. Hogy egy egészséges önbizalom legyen a miénk, hogy motivációt nyerjünk ezeknek a személyeknek az életét, példáját, tanítását szemlélve. Tehát amikor a szenteket magukat olvassuk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne csak a szentekről olvassunk, vagy ne csak a szenteket szemléljük bizonyos ilyen elnagyolt, idealizált ábrázolásokon keresztül, hanem közelítsük meg, akiknél lehet persze, azokat az írásos forrásokat nyilván, amelyeken keresztül ők maguk megnyilatkoztak. Nem minden szent írt saját magáról, vagy nem minden szent írt úgy egyáltalán. Igen, és ott kicsit nehezebb dolgunk van szétválasztani ezt a barokkos, idealizáló hagiográfiát attól a valakitől, aki az a húsvér ember volt az ő idejében. De hát azért például mi kármeliták nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a mi szentjeink aztán hát produkálták az írott anyagokat, hát ezer oldal számra, ami miatt elsősorban természetesen ugye boldogok vagyunk, aztán nyilván amikor arról van szó, hogy hát ezeket föl is kell dolgozni, meg elemezni, és a többi, akkor hát néha nehezebb, mert azt mondjuk, hogy jaj, de nagyon-nagyon sok az anyag, de nem baj, most ragadjuk meg inkább a pozitív oldalát. Ezek a szentek, és például akkor itt kiemelek mindjárt egy Avilai Szent Terézt, akik nyilatkoznak magukról, aki horribile dictu önéletrajzot ír, aki egyes szám első személyben leírja azt, hogy én velem mi történt, hogy én hogyan tapasztaltam meg Isten jelenlétét, hogy én hogyan változtam meg, hogy én milyen buta voltam annak idején, és én milyen kemény nyakú és ellenálló voltam annak idején. És ezt ő egyes szám első személyben leírja. És még akkor is, amikor azt mondja, hogy ismerek valakit, akivel ez meg az történt, de az is ő. Ezt már nagyon jól tudjuk és kihámoztuk az ő írásaiból, hogy amikor ő arról beszél, hogy ismerek valakit, akivel valami történt, az az ő saját tapasztalata. Csak akkor őt nem akarja mondani a saját nevét, vagy nem akar egyes szám első személyben beszélni. És Teréz, amikor egyes szám első személyben nyilatkozik, vall a saját életéről, akkor az valami döbbenetes erővel bír, és egészen más kép tárulkozik elénk az életszentségről, mint ahogy az idealizáló hagiográfiák nekünk ezt bemutatják. Mert Teréz egészen egyértelműen ír arról, hogy bizony ő neki 39-40 éves kora környékén jött el a fordulat, amit ő megtérésnek hív, és hiába volt már ő akkor 20 éve kármelita apáca, akkor is neki meg kellett térnie. És nem élt bensőséges kapcsolatban Istennel. És kereste a kiskapukat, a kibúvókat, a kompenzációkat mindenhol. És ő ezt őszintén bűnbánattal leírja, hogy bizony ő sem szentként kezdte, hanem nagyon is ellenállt a Szentlélek hívásának, most mondjuk így. És ezt olyan vicces szinten, mondom inkább tragikomikus, amikor a következő évszázadok ezt megpróbálták árnyalni, hogy jaj, hát Teréz, nem, hát ő mindig szent volt, ő mindig szuper volt, ő mindig tiszta és tökéletes volt, hát ő csak azért beszél így, hogy ő bűnös volt, mert hát ő egy nagy misztikus, és a nagy misztikusok azok ilyen alázattal beszélnek. Ja, és hogyha Teréz ma élne, hát én nem tudom, miket szólna ezekhez az életírásokhoz, amiket róla írnak, meg ezekhez a gondolatokhoz, amit róla fogalmaznak meg. És hát szegény a fejét fogná szerintem, és azt mondaná, hogy tehát én pont azért írtam le nektek a megtérésemnek a történetét, hogy erőt és inspirációt merítsetek abból, hogy mindenki megváltozhat. Ha én meg tudtam változni, akkor mindenki meg tud változni. És mindenki tud fejlődni. De amikor ezt ugye így el akarjuk így mismásolni, és azt akarjuk mondani, hogy hát Teréznek ezek a bűneiet, ugyan már ezek ilyen apróságok. Persze, van nem címlapra való, nyomdafestéket nem tűrő erkölcsi bűnökről volt szó Teréz életében, de hát tudjuk, hogy a bűnök azért nem csak ezek. Mert mindig erre gondolunk, hogy a nagy botrányos erkölcsi bűnök. Azért jócskán vannak még ott bűnök. Hát például az, hogy valaki úgymond szerzetesként, és már ilyen szinte ilyen misztikus kegyelmeket tapasztalva, de mégiscsak ellenáll az isteni szeretetnek. És nem tudja elfogadni az isteni szeretetet, nem tudja befogadni. És állandóan keresi a maga kis kompenzációit és kibúvóit. Hát ez nem bűn, dehogy nem. Sőt, lehet a legnagyobb a közül való, amikor föltárulkozik nekem egy szeretet, és nem tudom elfogadni a szeretetet. És persze, hogy ebben nem csak én lehetek a hibás, hogy van bennem rengeteg akadály, amiről nem tehetek, amit hozok magammal. Igen, de azért nem csak 100%-ban akadályból állok talán, hanem van azért saját felelősségem is ebben. És Teréz ezt a saját felelősségét látja. Azt mondja, hogy hogy lehettem én ilyen ellenálló, ilyen keményfejű, ilyen érzéketlen a szeretetre, amikor ez a szeretet engem el akart tölteni már, kezdettől fogva is én ellenálltam neki, mert féltem, stb. Látjátok, tehát ez nagyon-nagyon fontos szemlélni így ezeket a szenteket, és mondom, főleg egy Avilai Terézt, aki amikor arról beszél, hogy ő bűnös életet élt, akkor nem nagy erkölcsi bűnökről beszél, hanem a legalapvetőbb egzisztenciális bűnről, ami arról szól, hogy nem tudom elfogadni a szeretetet. És ezzel mindnyájan küzdünk. Ez mindenkinek nehéz a szeretet sugarait befogadni. És hány meg hány módon védjük magunkat a szeretetnek a sugaraitól. És ez lehet mind az isteni, mind az emberi szeretet. És itt van valahol mindig a bűnnek a gyökere, vagy a kevésbé jó döntéseinknek, vagy rossz cselekedeteinknek a gyökere, hogy nem tudom elfogadni ezt az igazi, valódi szeretetet. Ezért valahogy védekezek, valahogy kompenzálok, valahogy ezt máshol keresem. De látjátok, a bűnnek a fogalma is a misztikában egészen átértékelődik, hogy ez nem a törvényszegés csupán, nem az erkölcsi ideálnak való nem megfelelés, hanem a bűnnek a gyökere az ott van valahol mélyen bennünk, ami arról szól, hogy keresem a szeretetet. Mert mindenki keresi a szeretetet, de valahogy valamiért nem tudom még azt elfogadni. És a nem elfogadásnak ez a bizonyos ténye indít arra, hogy olyan dolgokat tegyek, amely által mondjuk menekülök a szeretet elfogadása elől, menekülök a szeretet tapasztalata elől, félelmek vannak bennem, és akkor ezek már beindítják a láncreakciót, aminek a vége a cselekedet. Az egy láncreakció vége, és sose felejtsük el. Hogy amikor azt mondjuk, hogy bűn, akkor nagyon sokszor egy láncreakciónak csak az utolsó momentumára gondolunk. És ezt szoktuk ugye meggyónni, hogy ezt tettem. Jó van, oké, de honnan fakadt az a cselekedet? Az a valami, amíg cselekedetté vált bennem, az megelőzte egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú lánc folyamat. Egy láncreakció. És a gyógyulásunk és a spirituális életben való mélyülés az ott kezdődik, amikor felfedezem az okokat, a gyökereket. Ugye ez a radikális ember, aki szembenéz a rádixaival, a gyökereivel. Honnan fakad bennem az, amit csinálok? Mert minden cselekedetnek van valami belső oka bennem, az valahonnan indul. Ez nem csak úgy jön. Annak van valahol egy belső oka. És aki ezt a belső okot valahogy megfejti, az sikeresen nézhet szembe azzal, hogy hogyan változtassa meg a cselekedeteit, sőt, azok már automatikusan változni fognak, amikor a gyökereket, az okokat elkezdjük kicsit gyógyítgatni, kezelgetni. És egy Avilai Teréz ezt nagyon jól tudta, és a maga módján ezt kifejezte. Hogy igen, ő bizony bűnben élt ilyen szempontból, hogy menekült a szeretet elől. és védekezési stratégiái voltak. És aztán 40 éves korára lehullottak róla ezek a védekezési stratégiák, úgymond megtért. De aztán továbbra is neki fejlődnie kellett. Az Istennel és a többi emberrel és saját magával való kapcsolat útja az nem áll meg, vannak nagy mérföldkövek ugyan, de ez nem áll meg. És neki továbbra is ott voltak azok a szakaszai, amin keresztül kellett mennie. Új nehézségek, új kihívások, új spirituális, lelki szakaszok, amik nem voltak azelőtt az életében, és most szembe kell vele néznie. Látjátok, a szentek élete az egy csodálatos fejlődési út. De mondom, olyan fájó, mikor nem így mutatjuk be őket, hanem tökéletesekként, hibátlanokként, nem fejlődő emberekként, hanem olyanokként, akik már hibátlannak születtek. És ez egy borzasztó dolog, mert így, ha így mutatjuk be őket, akkor bizony a szentek nem érik el a céljukat, amiért kaptuk őket. Azért kaptuk őket, hogy önbizalmat és motivációt merítsünk az ő életükből. És amikor egy Avilai Terézt olvasunk, és az ő saját szavait olvassuk, akkor ez tölt el bennünket. Az önbizalom és a motiváció, hogy ha ő meg tudott változni, akkor én is meg tudok változni. Ha ő ennyi küzdelem és ellenállás után rá tudott csatlakozni az Isten jelenlétére, akkor én is rá tudok csatlakozni. Aki ennyi év berögzött mentális stratégiái után is képes lett szabaddá válni, akkor én is, akárhány év telt el, tudok szabaddá válni. A szentek maguk ezt közvetítik nekünk, önbizalmat és motivációt adnak. És ez nagyon-nagyon fontos lenne így szemlélni, mert hogyha a szenteket kisebbségi komplexussal szemléljük, akkor nem érdemes őket szemlélni. Minek az életünkben még plusz kisebbségi komplexus, amikor így is van elég, amikor így is küzdünk a saját kicsiségünknek a tudatával, és ezt valaki önbizalom hiányosan, depressziósan éli meg, valaki meg gőggel és felsőbbrendűségi tudattal éli meg, de mind a kettőnek a gyökere valahol az, hogy kicsinek és kevésnek és elégtelennek érezzük magunkat. Hát minek még akkor, hogy a fejünk fölött ott álljanak ilyen óriási teremtmények, akik még pluszban azt közvetítik nekünk, hogy te a fasorba se vagy, te sose jutsz el ide, és nyugodtan nézzél minket, és minden nap teljél azzal a gondolattal, hogy te nem fogsz fejlődni, és nem fogsz ide eljutni. Nem pontosan az ellentétét közvetítik nekünk ezek a testvéreink, ezek a szentek, ezek a misztikusok, akik megjárták szintén a hadak útját, akik megjárták a poklok bugyrait, akik megjárták a saját sötétségükkel való szembenézést, mint mi. És mivel tették a lépéseket, mivel nem adták fel, ezért nagyon-nagyon előre jutottak ezen az úton. És az útnak a végéről integetnek szinte, de nem egy ilyen lenéző arckifejezéssel, hanem pontosan azzal a motivállással, azzal az önbizalom gerjesztéssel az mi irányunkba, hogy igen, akkor neked is sikerülni fog. Te is tedd a lépéseket. És úgy gondolom, hogy ezért kaptuk a szenteket és a misztikusokat, és ha így nézzük őket, akkor bizony ők óriási motiváló erők lehetnek az életünk kapcsán. És az ő fejlődésüket, változásukat látva, na és itt válaszolok arra a bizonyos kérdésre, tudunk válaszolni arra, hogy hova tudok még fejlődni, mi válhat még belőlem. Hát nézzek ő rájuk, nézzek azokra a szakaszokra, ahova ők eljutottak. És mivel nekik sikerült, akik ugyanolyan törékeny emberek voltak, mint én, akkor nekem is sikerülhet, és akkor teszem a lépéseket. Nem elérhetetlen. A misztikusok például mutatják ezt a célt olyan szempontból is, hogy írnak róla. Megint csak Avilai Terézt idézve, hogy a belső várkastély 7. lakását szoktuk mindig úgy emlegetni, hogy hát ez az elérhetetlen. Ide csak a misztikus tűzben égő, hegytetőn lakó remeték jutnak el. És amikor a 7. lakás üzenetét úgy igazából megközelítjük, akkor kiderül, hogy ez tökéletesen elérhető számunkra. A 7. lakás az egyszerűbb, mint gondolnánk. A 7. lakás az a jelenlét, a hétköznapi misztika. Amikor egy emberi személy jelen van Isten jelenlétében. Nagyon egyszerű a 7. lakás. Még akkor is, hogyha Teréz néha belecsomagolja a misztikus fenomenológiának a nyelvezetébe, de annak a magja, a gyökere, az egy nagyon-nagyon egyszerű valóság. amely közelebb van hozzánk, mint hinnénk. De Teréz ezt a célt nekünk mutatja, fölvillantja, és mondom, olykor ilyen nagyon, nagyon, nagyon látványos költői eszközökkel, szimbólumokkal, képekkel mutatja ezt a célt, de pontosan azért, hogy ne gondoljuk ezt elérhetetlennek. Igenis el tudunk ide érni. Igenis ez az életünkben valóságá válhat. Tehát amikor ilyen nagyon misztikus dolgokról olvasunk, úgymond, mint a hetedik lakás, akkor ne az jusson eszünkbe, hogy ez elérhetetlen, hanem hogy Teréz pontosan azért írja ezt le, mert elérhető. És hogy Isten azért inspirálta Terézt arra, hogy ezt leírja, mert azt akarta nekünk ezzel üzenni, hogy elérhető. Mert mondom, milyen Isten lenne az, aki nekünk fölvillantja ezeket az elérhetetlen célokat. Hogy ezt sose jutsz el ide. Akkor miért inspirál misztikusokat arra, hogy ezt leírják? Nem, de sokkal inkább azért, és pontosan azért, hogy meglegyen az a motivációnk és az az erőnk, hogy e felé tegyük a lépéseinket, tegyük meg mindazt, ami rajtunk múlik. Vagy amikor keresztes Szent János a szellemi páros énekének, ennek a gyönyörű versciklusnak és ennek a magyarázatának a végén arról énekel, hogy az emberi személy beszáll a Szent Háromságnak a belső életébe. Fogunk még erről beszélni, mikor oda jutunk. De keresztes Szent János ilyen célokat villant fel, hogy nem az a célunk egyszerűen, hogy jó emberek legyünk, meg erkölcsös emberkék, hanem a célunk az, hogy beszálljunk a Szent Háromságnak a körtáncába. Beszálljunk a Szent Háromságnak a belső életébe. És azt mondja keresztes Szent János, hogy az történik meg velünk, hogy ugyanazt a Szent Lelket leheljük vissza az Atyának a Fiún keresztül, amit mi az Atyától, a Fiún keresztül kaptunk. Ugyanazzal a szeretettel szereti viszont a lélek Istent, amivel Isten szereti őt. És amikor ugye ilyeneket mond keresztes Szent János, és ja, és persze hozzáteszi zárójelbe szinte, hogy hát ezzel mi tulajdonképpen istenekké válunk, részesedésileg, nem természetszerűleg, hanem részesedésileg istenekké válunk, ilyeneket mond. És akkor ott vakarjuk a fejünket, ilyen mondatokat olvas, vagy na most akkor ezzel mit kezdjünk? Hát mégiscsak egyház tanítóról van szó, nem valami 21. századi eretnekségről, hanem egy konkrét katolikus egyház tanító mond ilyeneket. Hogy ilyen magasságokra és mélységekre vagyunk meghívva. Hogy Úristen, hogy szoktunk erről beszélni egyáltalán, vagy néha elénk kerül ez a cél, hogy bizony a mi életünk végső célja az a Szent Háromság életébe való beállás. És hogy Isten összes üdvtörténeti cselekedete a teremtéstől a megtestesülésen át a megváltásig minden annak érdekében van, hogy az emberi személy elfoglalja a helyét a Szent Háromságnak a kebelén. Hogy oda üljünk a Szent Háromság asztalához. Hogy beálljunk ebbe a szeretet folyamba, ebbe az isteni örök körtáncba. Micsoda távlatok! És ez már rég nem arról szól, hogy elmondtam az imát, vagy nem mondtam el az imát, vagy böjtöltem-e pénteken, vagy nem, vagy voltam templomba, vagy nem. Ez már rég nem erről szól. A kérdés az, hogy egyáltalán gondolok arra, hogy hova vagyok meghívva. Hogy a Szent Háromság belső életébe való beállás az én végső célom, hogy ezért lettem megteremtve. Sok mindent előrehozok most, amiről majd remélhetőleg egyszer nagyon részletesen fogunk beszélni, de látjátok, milyen távlatokat írnak le nekünk ezek a misztikusok, és mindig hozzáteszik, keresse Szent János pláne, hogy ez nem elérhetetlen. Mert ő maga írja, hogy igen, sokan azt mondják, hogy ez túlságosan sok, és elképzelhetetlen, és elérhetetlen, és ő maga pedig ennyire ilyen tűéles logikával válaszol, mikor azt mondja, hogy de hát ha Isten, ha Isten az, akinek mondja magát, ha Isten csak a szeretet és Szent Háromság, akkor ez a világ legtermészetesebb dolga. Ez a legnagyobb evidencia, hogy akkor ő, ha az, akinek mondja magát, akkor képessé akar bennünket tenni arra, hogy beálljunk az ő életébe. Hogyha Isten, akkor ő nem éri be kevesebbel, mint hogy beemeljen minket az ő saját Szent Háromságos életébe. Ezek lélegzettel állító dolgok. És talán ennek a lényege is közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Hogy amikor ilyenről beszélünk, hogy a Szent Háromságos légzés, hogy a Szent Lelket lehelni az Atyának a Fiún keresztül, igen, ezek a misztikus fenomenológiának a nyelvezete, de ez nem szabad, hogy megijesszen bennünket. Lehet, hogy ez egyszerűbb, mint gondolnánk. Lehet, hogy ez már akkor ott van bennünk, amikor az isteni jelenlétben elkezdünk lélegezni. És a lélegzés itt lehet szimbolikus is, de lehet akár fizikai is. Hát a múltkor elmélkedtünk erről, hogy a lélegzésben milyen közel jutunk Isten jelenlétéhez. Szinte automatikusan. És éppen ezért, hogy beállunk a Szent Háromság életébe, és leheljük a Szent Lelket az Atyának a Fiún keresztül, ez lehet, hogy itt, most az életünkben egy csöndes, egyszerű módon, de már jelen van, szinte úgy, hogy észre sem veszük. Ehhez nem tűzeső kell, és nem misztikus fenoménok. Ez egy egyszerű, csöndes módon ez a belső lélegzés. Ez ott van bennünk. A Szent Háromság belső körtánca már ott van a lelkünkben, és amikor jelen tudatossággal belehelyezem magam ebbe, akkor ott vagyok, amiről Keresztes Szent János ír. Közelebb van ez hozzánk, mint gondolnánk. De mégis megvan ebben a feszültség, hogy valami már ebből megvalósult, valami még nem, mert azért még nem vagyok 100%-osan tudatos. Van út előttem, van hová fejlődni. De nem is arról van szó, hogy ezt 0%-osan tapasztaltam már meg. Valamilyen szinten már igen, de valamilyen szinten még nem. Ugye ez a már igen, még nemnek a klasszikus feszültsége. Éppen ezért, hogy még mélyebben, még tudatosabban ez a kincs az enyém legyen, teszem a lépéseket. De már úgy teszem ezeket a lépéseket, hogy egyrészt van bennem egyfajta tapasztalat, másrészt pedig látom szenteken, misztikusokon a megvalósulást. Hogy ez tényleg lehetséges, hogy itt tényleg van ilyen, és hogy én is meg vagyok ide hívva. Akkor teszem a lépéseket, teszem azt, ami rajtam múlik. Isten az egyik legfontosabb lépés az, hogy elengedjük ezen valóságok kapcsán azt a túl misztifikált elképzelésünket, amikor azt gondoljuk, hogy a hetedik lakás, vagy a Szent Háromságba való beállás, az egy nem nekem való elérhetetlen, lehetetlen dolog. Mikor azt a lépést megteszem, hogy belegondolok abba, merek belegondolni bizalommal abba, hogy igen, ez valamilyen módon már most itt van az életemben. Ez sokkal egyszerűbb, mint ahogy én ezt valaha gondoltam. És ez számomra itt és most egy bizonyos fokban már valóság. Akkor ebből kiindulva sokkal könnyebben és sokkal inkább fogok eljutni ennek a kibontakozásához és ennek a beteljesedéséhez. Hát ez lenne például egy jófajta hozzáállás a jövőhöz, amikor így szemléljük a célt, szemléljük az útnak a végét. És még egy ilyen szemlélést engedjetek meg nekem a mai epizódra. Hova gondolhatunk, hogy az a jövőn kapcsán a leginkább előre? Hol van az a pont a jövőnkben, ami a legtávolabb van most tőlünk? Mert előre gondolhatunk a jövőben úgy, hogy majd eljön az, hogy ennyi évesek leszünk, meg annyi évesek leszünk, de hát ez azért is véges és határos. De mégis gondolhatunk ennél előrébb? Hát hogy ne gondolhatnánk? És ebben is van, azt hiszem, egy nagyon egészséges dolog, hogy belegondolunk abban, hogy mi lesz a jövőnk kell, milyen lesz a jövőnk az élet után, illetve a halál után, amennyiben ugye hiszünk abban, hogy utána egy élet vár ránk. Azt hiszem, hogy ebben is van egy nagyon jó fajta ilyen elmélkedés és gondolkodás, amikor ezt a jövőt, az én jövőmet már nem csak itt a földi keretek között szemlélem, hanem a túlvilágnak, hát itt jön megint a dadogás, mert nem nagyon tudjuk, miről beszélünk, vannak ilyen szavaink, hát persze használjuk őket, hogy a túlvilág, a mennyország, az örök élet, stb. Ezek ilyen dadogó kis szavak. De próbálják megfogni azt a valóságot, amely hitünk szerint ránk vár. Hogy a halállal nem áll meg az élet, sőt, hogy igazából végső soron utána kezdődik úgy igazán az a, az a bizonyos nagybetűs élet, aminek az előízét már bizonyos szempontból, bizonyos pillanatokban itt a Földön is meg tudjuk tapasztalni, de valahogy az emberiségnek ez, a, ez az általános tudatosságában az van benne, hogy, hogy ott akkor valami teljes lesz, ott akkor valami tökéletes lesz. Ott akkor már nem ilyen pillanatokra és szakaszokra fogom megtapasztalni az élet boldogságát és teljességét, hanem, végtelenül és teljesen és tökéletesen. Amikor a jövőnkről gondolkodunk, akkor szerintem jó ebbe belegondolni. Nem depresszív módon. Tehát nem egy olyan módon, hogy mikor lesz már vége ennek az életnek, és végre mikor halok meg, mert olyan nehéz ez az élet. Nem biztos, hogy ezen a módon megy ez a gondolkodás. És nem is csupán azért, hogy, pusztán kibírjam ezt az életet. Bár egyébként zárójelben hozzáteszem, az egészséges haláltudat azért az is hozzá tud bennünket segíteni ahhoz, hogy a jelenünket örömmel és boldogsággal éljük. Tehát amikor számolunk azzal a lehetőséggel, hogy az életünk egyszer véget fog érni, abban nem biztos, hogy szomorúság és fájdalom van csupán, hanem az is, hogy bizonyos jelenbeli dolgok átértékelődnek. És azt hiszem, erről megint rengeteg példát lehetne hozni sokaknak az életéből, akik közel kerültek a halálhoz, és utána az életet egészen máshogy élik és máshogy látják. Amik addig nekik óriási problémáknak tűntek, az utána, ahogy egy betegség, egy valamilyen fajta szenvedés, vagy bármilyen, nem tudom, háborús helyzet, stb. Valami miatt közel kerültek a halálnak a szeléhez, a halálnak a valóságához, de onnan valahogy visszatérve aztán az életet egészen másképp látták. És azt mondják, hogy Úristen, ami miatt annak idején panaszkodtam, hát az most igazán semmi. És annak a fényében, hogy én közel kerültem az élet végéhez és a halálhoz, egészen átértékelődtek most itt a jelenben bizonyos dolgok. Könnyebben el tudok engedni bántásokat, könnyebben meg tudok bocsájtani, könnyebben tudom észrevenni a jót, a szépet, az örömet az életemben, mert ott volt az a tapasztalat, amikor nagyon közel jött a vég. És a végességnek, a végnek, az élet törékenységének, a halálnak ez a tapasztalata, amikor közel jön bármilyen módon az életünkben, akkor azért az gyökeresen át tudja alakítani a jelenünknek a megélését. Talán nem véletlen éppen emiatt, és lehet, hogy manapság erre olyan, kicsit olyan úgy gondolunk, hogy hát ez nem egy egészséges dolog, hogy például a régi szerzetesek, én azt hiszem, hogy a kartaúzi szerzetesek, de lehet, hogy tévedek, úgy köszöntötték egymást, hogy memento mori, hogy emlékezz a halálra. És ma azt mondhatnánk erre, hogy jaj, ez egy kicsit ilyen morbid. Nem biztos, hogy morbiditásról van szó, hanem arról van szó, hogy értékeld a jelen pillanatot. Tehát ez a memento mori, az azt is jelenthetné, hogy carpe diem, most ilyen szempontból, hogy élvezd a jelen pillanatot, de egészségesen. Nem úgy, hogy nem gondolsz a múltra és a jövőre, hanem hogy hozd ki a jelenből a legtöbb örömet, a legtöbb jót, amit csak ki tudsz hozni. Abból a szempontból, hogy ez egyszer majd véget ér. Az életnek egyszer vége lesz. Nem végtelen az élet a Földön. Emlékezz erre. Porból vagy és porrá leszel. De ez nem a depressziót jelenti, és a szomorúságot, hanem azt, hogy ha az életem ilyen törékeny és véges, akkor én bizony a jelen pillanatomból ki akarom hozni a legtöbb jót, örömet, boldogságot, békét, amit csak ki tudok hozni. És el akarok engedni mindenféle ilyen szőrszálhasogatást az életemben, aggályosságokat. El akarom engedni ezeket az állandó benső örlődéseimet annak kapcsán, hogy ki mit gondol rólam, meg ki bántott meg, meg ki hogy nézett rám, hogy mekkora drámát tudunk ebből csinálni, ugye. És valahogy így az egészséges haláltudat, hogy az életemnek egyszer vége lesz, és az élet törékeny, ez talán pontosan a jelen egészséges megragadásához, a jelen örömének egészséges megragadásához segíthet bennünket. Átértékeli a jelent ez a bizonyos egészséges haláltudat. Meg hát ugye ilyenkor mindig bejön az a gondolat is, hogy amikor elképzeljük azt, hogy mondjuk már nincs sok hátra az életünkből, és ez egy nagyon jó fajta elmélkedés, én általában, amikor halottak napján, azt hiszem a miséken én nekem mindig ez egy ilyen évente visszatérő prédikációs témám, mind, ez egy legalább akkor térjen vissza ez a gondolat, hogy tegyük fel, hogy megkapom a hírt, hogy nagyon kevés idő van már csak az életemből hátra. És ami egyébként nyilván sajnos sokakkal fizikailag valóban meg is történik. De most, ha mi ezt magunknak elképzeljük, és akkor belegondolunk abba, hogy mind változtatnánk az életünkön. Ha már tudom, hogy csak egy hónap van egy hátra az életemből, vagy csak pár hét, vagy valamennyi idő, mind változtatnék? Mit csinálnék másképpen? Mi az, amit elkezdenék csinálni, és mi az, amit abba hagynék? Hogyan állnék máshogy az élethez? És amit ebből az elmélkedésből magunknak megfogalmazunk, hogy mit csinálnánk másképpen, mit változtatnánk, ha közel lenne a halál, hát ha logikusan belegondolunk, akkor azt érdemes most is megváltoztatni. Akkor az nekem most is témám, és ne várjam meg azt, amíg eljön az a pillanat, amikor tényleg egy ilyen helyzetbe kerülünk, hanem már most, amíg időnk van, amíg energiánk van, amíg erőnk van, legalább valamilyen szinten próbáljunk azokon a területeken változtatni. Mert eljöhet az életünkben az a fájdalmas sóha is, hogy bárcsak másképp csináltam volna, és ez az igeidő, ez a csináltam volna, hogy ezt tudjuk, hogy ez már nem nagyon tud beteljesedni és megváltozni. Bárcsak jobban kerestem volna az örömet, bárcsak valakihez odaléptem volna, valakivel fölvettem volna a kapcsolatot, valakinek megbocsájtottam volna, bárcsak több időt szántam volna a szeretett kapcsolataimra, bárcsak jobban be tudtam volna fogadni Isten jelenlétét, bárcsak. Na, hogy ezek a bárcsakok ne jöjjenek el. Érdemes már most változtatni, és belegondolni abba, hogy aha, min is lenne érdemes változtatnom, hogyha úgy érzem, hogy akkor a halálomhoz közeli időben vagy állapotban sok mindenem változtatnék, akkor ezt tegyem meg most. Akkor most fedezzem fel azt az örömet. Akkor most értékeljem az életemben a szépet, a jót, amim van. Akkor most kezdjek el szeretni. Akkor most kezdjek el megbocsájtani. Akkor most kezdjem el tenni azt, amit már régóta halogatok. Kezdjetek el élni, ahogy a múltkori epizódban idéztük a híres dalt. Ehhez igen a halálnak a közelsége tud bennünket segíteni. És a maga a gondolat is, amikor ezzel úgy elfantáziálgatunk. Ez egy bölcsesség. Igen, amikor valaki egy kicsit így előre hozza magának a fantáziájában a halállal kapcsolatos jövőjét. Hogyha ez egy egészséges módon történik bennünk, és mondom, nem egy depresszív módon, hanem egy egészséges, kiegyensúlyozott módon, akkor ez a jelenünket örömmel telivé teszi. Ez az életünk jelen pillanatát, annak örömét és annak erejét megfoghatóvá teszi. Ez Isten jelenlétébe nagyon könnyen bevonz, behúz bennünket. Tehát látjátok, a halállal kapcsolatos jövő, nek az elképzelése talán így ilyen szempontból is segíthet bennünket, de most lépjünk egyet a halálon túlra. Hát mert az abszolút jövőnk, nem? Ami ott vár ránk. És az mindenkinek jövő. Nem lehet elkerülni. Hogy mi lesz a halál után ebben az abszolút jövőben? Erről nem sokat tudunk. Nagyon-nagyon sok a halál utáni életről az antropomorf kép, azok a túl ilyen anyagiasított képek, túlságosan ilyen emberi mesés elképzelések a túlvilágról. Ezekkel vigyáznunk kell. Még akkor is, hogyha ez ilyen egyház által elfogadott látomásokban vagy jelenésekben nyilvánul meg, akkor is, amit ott az ember a földi szemeivel lát és tapasztal, azok szimbólumok, azok csomagolások, ezek képek, amikbe be van csomagolva egy üzenet, de amit az illető lát és leír, az a szimbólumok nyelvén kifejezett valóság. Az, ami ott vár ránk az élet után, az elképzelhetetlen. Bizonyos dolgokat viszont sejthetünk. Tehát amikor túllépünk az antropomorf képeken, amikor arra gondolunk, hogy ott majd várnak ránk az arany utcák és a felhőkön üldögélő angyalkák, akik ott hárfáznak, meg stb. Ismerősek ezek az antropomorf képek. Amikor ezen túllépünk, akkor azért sok mindent meg tudunk már így előre ízlelni abból, hogy mi vár ránk. Amikor nem úgy képzeljük el az örök életet, mint egy végtelenített földi életet. És azért ez is nagyon fontos kimondani, hogy nem a földi életünk fog így végtelenítődni, hogy ugyanúgy telik majd az idő, csak nem lesz időnek vége, meg nem fogunk öregedni, de igazából a földi élet fog így végtelenül meghosszabbodni. A teológia is azt mondja, és valahogy a kereszténységnek ez a legtisztább benső magja valahogy ezt közvetíti, hogy ez egy nem végtelenített földi életről van szó, hanem új égről és új földről, ahogy a Jelenések könyve mondja. Jött egy teljesen új térés időről van szó, még hogyha az igazából nem is térés idő. Egy új létmód, egy új egzisztencia. Nem tudunk erről többet mondani. Nem láttunk át oda. És onnan igazából az Úr Jézus Krisztuson kívül senki nem jött vissza. Halál közeli élménye sok mindenkinek lehetett, akik látják azt, hogy nem tudom, milyen alagúton keresztül megyünk oda abba a nagy fénybe. És ezekből én sokat egyébként hitelesnek tartok, hogy igen, az egy valami fajta tapasztalat. De maguk, akik ilyeneket átéltek, és azt mondják, hogy viszont ott van egy határ, amiért túlról már nem lehet visszajönni. És éppen ezért nem tudjuk, hogy mi van ott a határ után. És mennyire érdekes, hogy a föltámadt Krisztusnak sem az a fő üzenete, hogy gyerekek, mi van ott, mert ő nyilván tudja, mert még ő előtte is ott volt a megtestesülés előtt, mint az örök fiú. De mégis nem az a kérdés, hogy mi van ott. De mégis valahogy a föltámadt Krisztus valahogy tapasztalhatóvá, megfoghatóvá teszi itt a földön azt, ami ránk vár, majd oda át. Mert a föltámadt Krisztusban itt a földön kialakulnak, mi alakul ki? Az Isten országa. Ami nem más, mint a szeretett kapcsolatainknak a hálózata. És én ebből a szempontból ragadnám meg, hogy ami oda át vár ránk, az nem más, mint ennek itt a földön megélt szeretett kapcsolataink hálózatának a végtelenülése és a tökéletessé válása. Igen. Ezt érzi valahogy az emberiségnek a kollektív öntudata, hogy ott, oda át valami fajta tökéletesség vár ránk, de ott már tényleg úgy, mint hibátlanság, úgy, mint teljesség, úgy, mint szenvedésmentesség. De nem csak erről lesz ott talán szó, remélhetőleg, hogy ott nekünk már nagyon jó lesz. Miért lesz nagyon jó? Mert beteljesedik mindaz, aminek a boldogságát már itt a földön megízleljük, és csak egyetlen dologban találjuk meg itt a földön azt az igazi maradandó boldogságot, az csak a kapcsolatok. Csak a relációk. És hogyha Isten szent háromság, tehát önmagában relációknak a hálózata, akkor nyilván, ha mi az ő képére vagyunk teremtve, akkor ez egészen evidens és egyértelmű, hogy mi is csak a kapcsolódásban, a kapcsolatokban találhatjuk meg egyedül a mennyországnak az előízét, ezt a boldogságot. És zárójel, milyen tragikus, hogy pont ettől védjük le magunkat, a kapcsolatoktól, és ettől félünk olyankor a legjobban. Amikor feloldódnak bennünk ezek az akadályok, akkor elkezdjük végre tudatosan, félelem nélkül építeni itt a földön a kapcsolatainknak a hálózatát. És talán ez az előképe annak, ami oda át vár ránk. Hogy oda át az fog ránk várni, hogy eljön a maximuma annak, hogy szeretünk és szeretve vagyunk. A kapcsolataink hálózata válik tökéletessé, 100%-osan szeretettel telivé. Talán így lehetne ezt megtapogatni, nagyon nagy alázattal, dadogva, hogy mi ez az abszolút jövő, ami ránk vár. Ahol az énünk megmarad, ahol nem fúzionálunk egy öntudatlan valósággal, és nem oldódunk fel az óceánban, mint egy öntudatlan vízcsepp, keresztény hitünk szerint az énünk megmarad, az én énem megmarad. Hogy én fogom tudni, hogy én ki vagyok, és azt is fogom tudni, hogy te ki vagy. Ez egy óriási dolog, hogy a személyiségünk nem oldódik fel. És megint csak miért nem? Mert Isten szent háromság. Mert Istenben három személyiség van, Atya, Fiú és Szentlélek. Ezek nem fúzionálnak egymással olyan szempontból, hogy feloldódna az identitásuk. Ez három identitás. Tökéletesen egyek, de mégis három különböző személy. És ez, ha az ő képük vagyunk, akkor nyilván itt arról van szó, hogy a mi énünk, a mi identitásunk, a mi személyünk sem oldódik fel a semmiben, nem fúzionál a mindenséggel, hanem az én énem megmarad, mert csak egy öntudatos én képes kapcsolatba lépni egy másik öntudatos énnel. És látjátok, ez a reményteljes belegondolás is lehet erőforrás a jelenbe, hogy bizony oda át engem a szeretet tapasztalatának a maximuma vár, a szeretet kapcsolatok beteljesedése vár. Mindaz, ami hiányzott az életünkben, mindaz, ami töredékes volt az életünkben, mindaz, amit szomorúsággal vagy sötétséggel éltünk meg ebben az életben, az ott elmúlik, és ami töredékes volt, az beteljesül, az teljessé válik. Ott már csak szeretni fogunk, és szeretve leszünk. És ebben valahogy gyönyörű belegondolni, hogy azok a kapcsolatok, amik már itt a Földön fontosak voltak nekünk, és közel voltak hozzánk azok a személyek, már itt a Földön is, azok ott oda át egy tökéletes, fájdalommentes boldogságban és szeretett tapasztalatban lesznek ők a mieink, és immáron nincs ott a halálnak a félelme, nincs ott annak a félelme, hogy ez valaha elmúlna. Nem rossz dolog ebbe belegondolni. Mondom, nem egészségtelen módon, nem olyan módon, hogy akkor érjen véget az életünk minél hamarabb, mert pontosan ebbe való előre gondolás, a halál után életre való gondolás, az motivációt ad az életünkre, a jelenre. Te nem azt, hogy minél hamarabb véget érjen, hanem hogy pont emiatt itt akarok maradni a Földön, amíg kell, amíg dolgom van. Amíg Isten úgy akarja, hogy itt maradjak, és meg akarom élni ezt az életet, meg akarom ragadni maximális módon, ahogy csak lehet. Látjátok, az abszolút jövőnek az elképzelése talán így adhat erőt a jelenben. Zárjuk le ezt az epizódot. Már idézett misztikus költőnk, Bilinszky Jánosnak az egyik versével, aki szerintem nagyon mélységes, megrendítő, lélegzetel állító módon látott át oda, hogy mi vár ránk, majd oda át. Bilinszky János, mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk felmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást. Az Atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Várlak benneteket jövő héten is szeretettel.